Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott, mert nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst, de az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Ezért lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk, benne van szívünk öröme, szent nevében bízunk. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, az imádság csendjébe az Úr Jézus Krisztus nevében borulunk te eléd, és szeretnénk téged magasztalni, dicsőíteni, azért, hogy Urunk a te kezedben van az élet ajándéka, és Urunk, te nem engeded, hogy bármi is elszakítson bennünket ettől az ajándéktól, te tőled a te szeretetettől. Kérünk, Urunk, hogy ezen az estén is jöjj közénk, és taníts bennünket. Taníts bennünket, hogy hogyan válhatunk igazán szabadokká, azáltal, hogy befogadjuk a te igédet, amely meg tud szabadítani a hazugságok fogságából. Kérünk, Urunk, hogy tedd szabaddá a mi lelkünket, a te igéd meghallgatására, befogadására és megélésére. Urunk, annyi minden szeretne bennünket visszatartani, fogságba vinni, annyi minden szeretne lebeszélni minket arról, hogy mi teljesen átadjuk magunkat te neked. De, Urunk, köszönjük, hogy a te szereteted vonzása sokkal hatalmasabb minden szétziláló erőnél. Így köszönjük, hogy ezen az estén is egybegyűjtöttél bennünket, hogy ünnepet szenteljünk. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg mindnyájunkat, te gyógyítsd be testi lelki sebeinket, te adj erőt terheink, keresztjeink, gondjaink hordozásához, s kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy szent lelkednek ereje által, töltsd be, tanítsál bennünket és formálj minket, hogy téged teljes szívből követő tanítványaid lehessünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, édesatyánk, légy közöttünk és áld meg Isten tiszteletünket. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, ugyamint az írva található a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból, Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelének 8. részében, a 31-től a 39-ig terjedő versekben. Mit mondjunk tehát erre, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait, Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat, de mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Kedves szeretett testvérek, az ember élete egy harc, egy kemény küzdelem. És azt kell, hogy mondjuk, hogy bármennyire is szépnek tűnik életünknek egy-egy kiemelt időszaka, az mindig a diadalomról szólt, az mindig a révbe érkezésről szólt, az mindig annak az élménynek a gyümölcs termő szépségét hozta magával, hogy valamit sikerült magunkba legyőzni, és annak az eredményét, annak a gyümölcsét ízleljük. Kedves testvérek, nagy győzelem, ha valaki úgy tud dönteni, hogy templomba megy. A legnagyobb győzelem, amikor valaki úgy tud dönteni, hogy kinyitja a Bibliát, és otthon is olvassa. Nagy győzelem, amikor az ember úgy tud dönteni, hogy nem haragudni fogok, hanem megbocsájtani. Nagy győzelem, amikor az ember diadalmaskodni tud a világ korszelleme fölött, és el tudja a magába dönteni azt, hogy a legjobb az lenne, hogyha az ember igazat mondana, és nem pedig kétfelé sántikálna. Kedves testvérek, minden döntésen múlik, a szívbeli döntésen, hogy el tudjuk mondani az élő Istennek azt, hogy ő az igazság, ő a szentség, és ő a szeretet. Éppen ezért a legdrágább dolog az, amit a mai napon is megtehetünk, hogy Isten az ő igéjében, amikor meglátogat bennünket, akkor a lelkünkre szeretne beszélni, hogy őre figyeljünk teljes szívünkből. Azt kérdezi Pál apostol, mit mondjunk tehát, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Kedves testvérek, nagyon sokszor éppen azért nem tud győzni az ember élete, mert a vádolásoknak, a gonosz munkájának a terhei alatt roskadozunk. Amikor az ige alapján szétválasztjuk és értelmezzük az apostolnak az üzenetét, felteszi a két irányú kérdést, ki az, aki vádol, ki az, aki ítél, ki az, aki el akar választani Krisztus szeretetétől, ki az, aki ránk küldi a legkülönfélébb próbatételeket, és fel van sorolva nyomorúság, szorongattatás, üldözés, éhezés, mezítelenség, veszedelem, fegyver. A gonosz harcban áll mindazokkal, akik az Úréi, és nap mint nap azon mesterkedik, hogy elejtsen bennünket, hogy lefegyverezzen, hogy megbuktasson, hogy megcsúfoljon, hogy megszégyenítsen bennünket. És ki az, aki vádolhatna bennünket? Hát nincs többé vádoló. Felmutatja Pál apostol azt a csodálatos oldalt, a kegyelem oldalát, hogy miközben a sátán elvenni akar, megrabolni akar, meggyilkolni akarja az embert, miközben felragyogtatja Pál azt a csodálatos isteni kegyelmet, hogy Isten pedig adni akar, életet akar adni, diadalmat akar adni az övéinek, erőt akar adni nekünk, és mindez kiáltal és miben? Az ő szeretete által. Nagyon drága ez az ige, és zárjuk a szívünkbe. Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Mert mindezekkel a gonosz incselkedéseivel szembe diadalmaskodunk az által, aki szeret bennünket. Ki az, aki erőt adhat a diadalhoz? Ki az, aki megerősíthet bennünket, hogy felül tudjunk emelkedni kicsinyes emberi fájdalmainkon, vívódásainkon, tusakodásainkon? Az élő Isten. A mai napon, amikor október 6-án, nemzeti gyásznapon az aradi vértanúkról is megemlékezünk, akkor ott kell, hogy legyen előttünk, hogy ez a 13 derék ember, bár jól tudjuk, hogy nem csak 13-an voltak az aradi vértanúk, ők maguk 13-an voltak, de ehhez az alkalomhoz összesen 16 embernek a halála kapcsolódik. A szabadságharc leverése utáni megtorlásnak, a hömpölygő eseményeihez, a hajnaú féle bosszú álláshoz, összesen 16 embernek ártatlan életének a lemészárlása kapcsolódik és kötődik. Látszólag mindegyiket kivégezték, látszólag mindegyik elbukott. Látszólag meg lehetett rajtuk torolni azt, hogy felismerték az adott történelmi korban azt a lehetőséget, azt a vágyat, azt a célt, ami egy nemzetnek a szabadsága. De kedves testvérek, el lehetett-e venni tőlük az igazi életet? Utána néztem is, picikét egy kis kutató munkát végeztem, hogy ez a 13 ember, mindegyik hitben élő római katolikus ember volt, kivéve 3-at egy közülük, görög katolikus volt is 2, reformált hitű, vagyis evangélikus, evangélium szerint reformált hitű férfi volt. Imádságos szívvel hordozták azt az alkalmat, ami életüknek a kioltásához fog majd vezetni. Látszólag mindenük oda veszett, az életük, a karrierjük, mindegyik magas katonai vezető pozíciót töltött be. Látszólag minden oda lett, de valami annyira fontos volt neki, kedves testvérek. Egy egyszerű gondolat, egy egyszerű idea, egy népnek a szabadság álma, hogy az életüket készek voltak ezért a diadalért odaadni, hogy győzedelmeskedjen az általuk felismert igazság. Hát, kedves testvérek, Krisztus nem egy nemzeti igazságért halt meg, amikor őt királlyá akarják koronázni, meg akarják tisztelni azzal, hogy a választott népnek legyen majd a királya, a zsidók királya, akkor az Úr Jézus ezt visszautasítja, mert ő a lelke királya akar lenni. És a jelenések könyvében azt olvassuk, hogy amikor a nagy nyomorúságból jönnek majd az emberek, akik megmosták a ruhájukat a bárány vérében, akkor azt olvassuk, hogy minden népből és nemzetből és nemzetségből lesznek majd ezek a megváltott emberek, és minden nyelv vallja majd, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Nagyon fontos egy népnek a szabadsága, nagyon fontos egy népnek az igazsága, az értékrendje, nagyon fontos a hazán belül a családoknak az értékrendje, nagyon fontos, hogy családon belül is legyenek igaz gondolatok, elvek, amiért érdemes egy családot útra indítani, gyermekeket nevelni, ifjakat elindítani. De kedves testvérek, mindig az ige fényébe kell, hogy beletegyük a nemzet áldozatait is, épp úgy, mint a saját életünket is, és az ige fényébe fogjuk meglátni igazából azt, hogy Krisztus mit tett értünk. Nem egy nemzetért adta oda magát, hanem a zsidókért, épp úgy, mint a görögökért, a választottakért, épp úgy, mint a pogányokért, a férfiakért, épp úgy, mint a nőkért, a gyermekekért, épp úgy, mint a felnőttekért, és az aggasztyánokért. Krisztus felismerte az atyának azt az igazságát, amelyet öröktől fogva eltervezett a bűneset óta, hogy az ő egyetlen egyét odaadja, úgy, hogy nem fog neki kedvezni. Az eredeti ige azt mondja, nem kímélte, nem tartóztatta meg önmagát attól, hogy mindenféle durva, bántó, sértő szavak és tettek érjék az ő egyetlen egyét, nem kímélte meg. Ebbe benne van, hogy megtehette volna. Megkímélhette volna azt, aki számára a legdrágább volt. De Isten felismerte azt az igazságot, mert ő maga az igazság, hogy az emberért ember nem tud eleget tenni. Ezért önmagát adja áldozatul a golgotai keresztfán, hogy minden embernek legyen menedéke, minden embernek el legyen készítve a szabadulása, minden embernek legyen lehetősége másképpen élni, minden embernek legyen lehetősége elhagyni az ót és újat kezdeni, minden embernek legyen kegyelmi ajándéka, olyan kegyelmi ajándéka, amelyel szolgálhat az Istennek, s általa a fele barátainak. Jézus odaadta önmagát ajándékképpen, legyőzve a halált, legyőzve a gonoszt, legyőzve a nagy vádlót, a nagy elítélőt, azért, hogy mi tudjunk diadalmaskodni, ő általa és ő benne. Micsoda diadal ez, kedves testvérek, hogy a Jézus legyőzte a halált, nekünk is le kell tudnunk győzni mindazt, ami halálba vihet bennünket. Le kell győznünk mindazt, ami testi, ami óemberi, Mire megy az ember azzal, hogyha irigykedik? Sokszor az ember nem is tudja megérteni, hogy akik irigységből eldurvulnak és ölnek és perelnek, és mindenütt ellenségeket látnak, hogy ennek mi értelme van. Világtörténelem számtalan esetben bebizonyította, gondoljunk csak Néróra, vagy a Heródesekre, akik saját családjukat is ki tudták írtani. Érdekes, hogy az ókori Egyiptomban is, amikor egy fáraó trónra került, azonnal elkezdte építetni a piramisát, a sírboltját, mert tudta, hogy az élete már kockán forog. Addig nem volt tétre téve az élete, mert nem töltötte be a legelső pozíciót. De onnantól kezdve, hogy szem előtt van, hatalom adatott a kezébe, döntő hatalom, onnantól kezdve az élete kockára van téve. Így van az ember életében is. Aki a gonosznak a hadseregéhez tartozik, az ő katonája, azzal ő nem fog viaskodni, mert megnyerte az övé. Annak nem fog olyan próbatételeket küldeni az életébe, amibe beleroppanhatna, mert az övé. Értjük, nem kell megpróbálnia, nem kell érte viaskodni, nem kell csatázni, nem kell megvádolni. Jelenések könyve azt írja, hogy el lesznek jegyezve azok, akik az úréi, s meg lesznek jelölve azok is, akik pedig az ördögéi. És hordják majd magukon a sátánnak a jelét, éppen úgy, mint a kiválasztottak az Istennek a jelét a homlokukon. Ez az Isten számára látható, az emberek számára megtapasztalható, és miközben nem lesz anyagi szükségük mindazoknak, akik a gonoszéi. Jelenések könyve nagyon szép tanítást ad arról, hogy milyen korszellem, milyen idő fog majd betölteni azokban a napokban. És nagyon kísérteties módon tapasztaljuk azt, hogy az embernek olyan a zsebe, mintha lyukas lenne. Proféciák ezt mondják azokról a napokról, amelyekben megpróbáltatik az Isten népe. Dolgozunk, de miért? Fáradozunk, de nincs értelme. Hát hány ember ezért válik a munka rabjává? Hány ember ezért nem tud nyugodtan, szabadon együtt lenni az övéivel, mert a munka békjóját terhít kell, hogy hordozza érthető okokból. Érthető okokból. A gonosz mindent elrendez, minden megszervez, kedves testvérek. De ha mi feladjuk a harcot, akkor Jézus miért diadalmaskodott? Miért adta oda az életét? Mi nem adhatjuk fel. Mi nem dőlhetünk be. Mi nem mondhatjuk azt, hogy befejeztük a hitharcot. Mi nem mondhatjuk azt, hogy befejeződött a hitünk, hogy már a tökéletességre eljutottunk. Pál apostol is azt mondja, hogy nem mintha már célnál volnék, de neki feszülve futok a cél felé egyenest. És ami elmúlt, ami megterhelt, azt a hátam mögé vetem. A futók, a nagy olimpikonok, ha mindig eszükbe jutna nagy megmérettetések perceiben, hogy hányszor elbuktak, hogy hányszor szenvedtek sérüléseket, hogy hányszor nem sikerült győzniük, ha mindig csak a veszteségeikre gondolnának, a tusa közepette, akkor soha nem érnének célba, soha nem tudnának diadalmaskodni. Nagy erőt ad nekünk az élő Krisztusba vetett hit, mert a hitben és az Isten szeretetében van a nagy erő, a hatalmas erő, kedves testvérek. Isten annyira szeret bennünket, hogy szeretetével szeretne felvértezni, és erejét önteni belénk, míg a legkiválóbbak is megbotolhatnak. Bizony ez így van, az ember nem tökéletes, elbukik, de az ige azt mondja, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, és szányra kelnek, és futnak. S a sashoz hasonlítja Ézsaiás, az Istentől erőt nyert embert. Kedves testvérek, aki új szívet kapott Istentől az Úr Jézus Krisztusban, afölött többé nem tud diadalmaskodni a gonosz. Hol van a te vádlód, hova lettek a te vádolóid? Kérdezi az Úr Jézus a parázna asszonytól a templom porába. Hová lettek, az öklüket rázták, a követ fogták a kezükbe is emelték, hogy téged halálbüntetéssel kivégezzenek. Hová lettek a te vádlóid? Jézus diadalmaskodott fölöttük. Kedves testvérek, mennyire győztes keresztjén életet kéne nekünk élni, mennyire bővölködő és áldásokban gazdag, győztes keresztjén életet szeretne nekünk az Úr adni. Mindent megtett ezért, hogy mi győztes életet élhessünk, még az ő egyszülött fiát sem kímélte, nem kímélte meg semmitől, nem kímélte meg az átkoktól, a szégyentől, a korbácsütésektől, nem kímélte meg a testét az összetörettetéstől, semmitől nem kímélte meg, az átokfától sem kímélte meg, azért, hogy diadalmaskodhasson a fölött, aki minket nap mint nap vádol, gúnyol, és zsákutcába akar bennünket vezetni, és az Úr Jézus azt mondja, hogy nincs többé imád semmi kárhoztató ítélet, mondja Pál apostolon keresztül az Úr az ő igéje és lelke által, akik Jézus Krisztusban vannak. Mert az Isten át akarja adni nekünk, és ezzel lehetővé akarja tenni Jézus Krisztusban, hogy győztes életet élhessünk. A sátán gyűlöli az embert, ezért mindent el akar rabolni tőlünk. Jó barátként mutatkozik, szép dolgokkal kecsegtet bennünket, de hogy a bűneset alkalmával is kiderült, nem az, amit ő mondott, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Egyáltalában nem az derült ki, hogy az ember olyanná lett, mint az Isten, mert kiderült, hogy mezítelen, kiderült, hogy elbukott, kiderült, hogy elveszítette a legdrágább barátságot, az élő kapcsolatot az Istennel, és Isten ki kellett, hogy kergesse az embert az Éden kertjéből, el kellett, hogy szakítsa az élet fájától, mert nem vállalhatta Isten azt a kockázatot, hogy az ember örökre elvesszen. Az embert nem vesztes teremtménynek teremtette az Isten, hanem győztesnek, akire szeretetét, áldását kiáraszthatja. Halál, hol a te fúlánkod? Halál, hol a te diadalod? Hol van a legnagyobb győzelem? Ott, ahol minden veszni látszik. Kedves testvérek, hányszor vagyunk olyan élethelyzetben, hogy azt mondjuk, hogy ennél már nem lehet mélyebbre, nagyobb fájdalomba süllyedni. Hányszor éli át az ember élete folyamán úgy többször is, hogy összetörettetem, nem tudom, hogy tudok felállni, hogyan lesz tovább. Hányszor mondjuk azt, hogy ennyi fájdalom után én már soha nem fogok tudni igazán örvendező életet élni, s hányszor mondjuk azt, hogy semmi kilátás arra, hogy békességben éljünk, hogy nyugalmunk legyen. Hányszor vagyunk még gyásznak idején is olyan nagy mélységekben, hogy úgy látjuk, hogy annyira hiányzik a szerettünk, hogy ezen soha nem tudunk majd túljutni. És azt mondja az Úr Jézus, hogy de igen, te diadalmaskodni fogsz, hogyha elveszíted az életedet úgy, hogy nekem adod. A gonosz elveszi, el akarja venni az életünket. Jézus kéri, add nekem, és győzelemre juttatlak téged. A sátán gyűlöl, az Isten bele hal, mérhetetlen szeretetébe a keresztfán, és csak annyit kér, hogy bízzunk benne. Ne a vádolónak adjunk bizalmat, bármit ígérjen, hanem annak, aki szeret bennünket. Kedves testvérek, minden emberi életnek áldozatot kell hozni. Nem lehet úgy diplomát szerezni, hogy nem hozzuk meg az áldozatot érte, és nem tanulunk hosszú éveken át. áldozatot kell hozni annak, aki gyermeket szeretne. Fel kell vállalni az ezzel együtt járó mindenféle kihívást. Nem lehet úgy örök életet nyerni, hogy nem hozok áldozatot a magam gyarló emberi módján. Félre ne értsük, az igazi áldozatot Jézus hozta meg. De mit kér tőlünk? Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Ez az én emberi áldozatom, hogy lemondok mind arról, ami emberi, mind arról, ami el fog veszni. S azt mondom, hogy Uram, mindent neked adok, mert te sokkal nagyobbat készítettél el, az örök életet. Az örök életet, a legnagyobb diadalt, amin a sátán csak vicsorogni tud, mert nem tűrheti, hogy az ember életre újjászülessen, Istenbe boldog életet tudjon, győzedelmes életet tudjon élni. Kedves szeretett testvérek, ki vádolhatna bennünket, kérdezi Pál apostol, az az Úr Jézus, aki az Atya jobbján ül és közben jár érettünk? Ki vádolna bennünket, az, aki az életét odaadta értünk? Olyan fájdalmas, mikor emberek arra rendezkednek be, hogy csak vádolni és számon kérni tudnak. Kedves testvérek, a bennünk lakozó lélek mindig leleplez bennünket, hogy kinek a lelkét hordjuk magunkban. Hogy az életre menekültünk meg, hogy Krisztussal együtt diadalmas életet élünk-e, mert az az ember megtanulta Jézustól, hogy jámbor legyen szelíd és szeretetteljes, mert sokat engedtek el neki. Aki pedig önigazult, és ezt az önigazságát, emberi múló önigazságát szeretné örök érvényre emelni, az mindent el fog veszíteni. Mert minden elmúlik. Péter apostolnál is halljuk, csak egy dolog marad meg, az pedig az élő Isten igéje. Éljünk ezzel minden nap, hogy Isten megörvendeztethessen bennünket győzedelmes kegyelmével. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked azért, hogy, Urunk, te nem mondasz le rólunk, akkor is, ha elbuktunk, akkor is, ha fájdalmak vannak az életünkbe, akkor is, ha nap mint nap küzdünk önmagunkkal, másokkal, élethelyzeteinkkel, körülményeinkkel, fájdalmainkkal, betegségeinkkel. Úrunk, micsoda kemény harcokon kell az embernek keresztül mennie, és még az ige is azt mondja, hogy sok nyomorúságon és küzdelmen keresztül kell az embernek átmennie a mennyek országába. Ezek a küzdelmek nem azért adatnak, Urunk, hogy elvesszünk, hanem azért, hogy a küzdelmekben megedződjünk, a hitünk növekedjék, és harcról harcra megtapasztaljuk, ki az, aki dicsőséges hadnagyunk, aki nem úgy tanít harcra bennünket, hogy mások kárára legyünk, hanem úgy, hogy életre tudjunk diadalmas csatát nyerni. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy te áld meg gyülekezetünket, te áld meg a mi magyar népünket, ezen a mai napon is engedd meg, Urunk, szerte a világba, hogy ne olyan fegyvert fogjanak az emberek, amelyekkel másokat testi módon meg tudnak ölni, és nem is olyan szellemi ideológiákat árasszanak, amivel pedig a lelket ölik meg, hanem engedd meg, Urunk, hogy az ige fegyverét fogja minél több ember a kezébe, és helyezze a szívébe, élete középpontjába, hogy felöltve a lélek fegyverzetét, tetőtől talpig, Urunk, engedd meg, hogy soha ne feledjük el, hogy amikor elkezdődik egy napunk, akkor fel kell, hogy öltsük a lelki fegyverzetet, hogy a te lelki néped győzedelmeskedhessen. Így ad nekünk az ige szeretetét, a békesség hírvivésének az örömét, így ad nekünk az ige kétélű éles kardját, s engedd meg, Urunk, hogy hitharcainkat, lelkiismereti küzdelmeinket, Urunk, veled tudjuk megküzdeni győzedelmesen. Könyörgünk, maradj velünk, édesatyánk, ez éjszakában is, és vezéreljél bennünket, légy urunk a betegekkel, légy vigasztalója a gyászolóknak, s kérünk, Úr Jézus, hogy te terjeszd ki áldó kegyelmedet minden teremtményedre, az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezetnek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Néhány gondolattal szeretnék emlékezni az aravi vértanúkra. Kik is voltak ők? Lőpor és golyó általi halállal halt meg reggel 5:30. Lázár Vilmos főtiszt ezredes, Dezsefi Ariszti tábornok, Kis Ernő tábornok, Svejdel József tábornok. 12 katona állt fel velük szembe töltött fegyverrel, parancsnokuk kardjával intett és a lövések eldördültek. Kis Ernő kivételével mindhárman élettelenül buktak a földre, Kis Ernő csak a vállán érte lövés, ezért 3 katona közvetlenül előállt, és mindhárman újra tüzeltek. Kötél általi halállal halt meg reggel 6 óra után lovak Pöltenberg Ernő tábornok, Török Ignác tábornok, Lachner György tábornok, Nézics Károly tábornok, Nagy Sándor József tábornok, gróf Leiningen Westenburg Károly tábornok, Aulich Lajos tábornok, Damjanics János tábornok, gróf Vécsei Károly tábornok. Vécsei Károly büntetését azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését, ezért őt akasztották fel utolsónak. A vértanú tábornokok sorban búcsúztak egymástól, Vécseinek már nem volt kitől búcsút vennie, ezért a hagyomány szerint Damjanics holttestéhez lépett, és megcsókolta Damjanics kezét. A kivégzést követően elrendetésül az elítéltek holttetemét közszemlére tették ki. Október 6-án este az agyonlőtt tábornokokat a sáncárokba, a felakasztott vértanúkat pedig a vesztőhelyen temették el. Mivel a kivégzettek ruhája a hóhért illették, ezért a felakasztottak testét levetkőztetve a bitófa tövében helyezték, majd melléjük döntötték a bitófák oszlopait is. További vértanúk is voltak, mint például Kazincinak a fia, Kazinci Lajos honvéd ezredes. Nagyon sokan voltak közülük egészen fiatalok, mint ő maga is, 29 éves. Kossuth abban a híres beszédében, amely az egyetlen fonográffal is rögzített korabeli hanganyag, az október 6-án történt mészárlást úgy nevezi, mint a magyar Golgotát. Példa ez előttünk, hogy volt olyan történelmi kor, mikor az emberek még az életüket is képesek voltak odaadni a nemzetükért, egy-egy igaznak vélt gondolatért. Isten azért kér bennünket, hogy az életünket odaadjuk neki, hogy örök életet adjon nekünk. Gondoljuk meg, hogy kinek adjuk oda az életünket nap mint nap, kinek a kezére bízzuk a mi életünket, amit Istentől nyertünk, és kinek adunk hangot, teret és bizalmat nap mint nap életünk küzdelmeiben. Krisztusé legyen a dicsőség, aki az aradi vértanúkért is odaadta életét.